Царице Мати Деву, руно все покрывающее, радуйся, невесто, не невестная, превысшая небесных сил, нетварное сияние. Всех свету, радуйся, невесто, не невестная, честнейшая владычице всех небесных воинов, радуйся, невесто, не невестная. Священная и непорочная, владычице всепетная, радуйся, невесто, не небесная, преклони ко мне милосердие Божественного Сына. Радуйся, невесто, не небесная.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás Magyar Ortodox Keresztény Egyházi műsort hallják. Mai vendégem Szegedi Szabolcs István diakónus atya, a Miskolci Szent Háromság Ortodox Egyházközség diákónusa. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagy Boldogasszony Székesegyház világi gondnoka. Örömmel és hálával emlékezünk vissza a nemrégiben Budapestre megrendezésre kerülő eukarisztikus kongresszusra. A mai adásunkat e nemzetközi eukarisztikus kongresszus orosz ortodox egyház részvételéről szóló hírekkel kezdjük. 2021. szeptember 4-én Kirill pátriárka áldásával Hilárión Volokalamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus külső egyházi kapcsolatok osztályának vezetője munkalátogatásra Budapestre érkezett. Hilárión metropolita szeptember 5-én a budai szerb ortodox egyházmegye Szentendrei Nagy Boldogasszony székesegyházában vett részt az istentiszteleten. Ugyanezen a napon a metropolita részt vett a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus megnyitásán. A főpap találkozott Áder János köztársasági elnökkel, Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti prímással, Angelo Bagnasco bíborossal, az Európai Püspöki Konferencia elnökével, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel, Soltész Miklós vallásügyi nemzeti kisebbségi és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Aznap este Hilárion Metropolita felkereste a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházat, ahol tájékozódott az ott folyó helyreállítási és felújítási munkálatok menetéről. A Metropolita atya szeptember 6-án a Hungexpo egyik nagy befogadó képességű termében tartott megnyitó előadást az eukarisztia ortodox értelmezéséről a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. A kongresszus alkalmával Hilárion Metropolita megbeszélést folytatott Erdő Péter esztergomi bíboros prímással, más katolikus főpapokkal, és nyilatkozott a sajtóképviselőinek. Hilárion Metropolita szeptember 7-én találkozott Semjén Zsolttal a kormányfői rezidencián. Semjén Zsolt meleg szavakkal köszöntötte a Metropolitát, és megjegyezte, hogy jól ismert személy hazánkban, többek között nemzetközi tevékenysége, valamint teológiai és zenei munkássága révén. Hangsúlyozta, hogy Magyarország és az orosz ortodox egyház kapcsolatai magas szintűek, közös tervek egész során dolgoznak együtt. Hilárion Metropolita átadta a miniszterelnök helyettesnek Kirill pátriárka köszöntését, kiemelve, hogy a pátriárka több alkalommal is találkozott már Semjén Zsolttal. Örömmel említette, hogy itt lehet Budapesten, részt vehet a kongresszus munkájában, találkozhat egy sor egyházi és politikai személyiséggel. Semjén Zsolt és Hilárion Metropolita megvitatták a jelenleg megvalósuló közös terveket, a Nagyboldogasszony székesegyház felújítási munkálatainak folytatását. Megállapították, hogy számos nemzetközi kérdésben alapvetően azonos álláspontot képviselnek, és az alapvető erkölcsi normák védelme tekintetében is teljes az összhang. Most pedig hallgassák meg Hilárion Metropolita az eukarisztikus konferencián az eukarisztia ortodox felfogásban címmel megtartott előadását.
Hilárion Metropolita, az eukarisztia ortodox értelmezése. A katolikusok és az ortodoxok között nincs eukarisztikus közösség, azonban összeköti őket a közös hit, hogy Jézus Krisztus jelenléte a megszentelt eukarisztikus kenyérben és borban nem csupán szimbolikus, hanem valódi és teljes, hogy az eukarisztikus kenyér és bor Urunk Jézus Krisztus valódi teste és vére, és hogy az eukarisztiát nem csak az utolsó vacsora emlékeként végzik, hanem valóságá teszik azt az Isten tiszteletben résztvevő minden hívő számára. Az eukarisztiában az előjáró pap nem a saját nevében cselekszik. Jézus Krisztus nevében megismétli azokat a szavakat, amelyeket Jézus eredetileg az utolsó vacsorán mondott. Krisztus az, aki elvégzi a szentséget, nem pedig a pap vagy a püspök. Ezt az elképzelést a leglátványosabban az ortodox ikonográfia tükrözi, nevezetesen az apostolok áldozása néven ismert ikonográfiai típus. Az ilyen típusú ikonokon Jézus Krisztust látjuk, amint felajánlja az ő testét és vérét tanítványainak, és ami figyelemre méltó, Pál apostolnak is, aki nem vett részt a történelmi utolsó vacsorán. Az ő jelenléte az ikonokon az egész kompozíció szimbolikus jellegéről tanúskodik. Az ábrázolt dolog nem az utolsó vacsora, hanem az eukarisztia, amelyben az egyház egész teste vesz részt. Az ortodox egyház szilárdan hisz abban, hogy az isteni liturgia egy átfogó istentisztelet, amely túlmutat a tér és az idő határain, összekapcsolva mennyei királyságot és a földi királyságot, az élőket és a holtakat, az angyalokat és az embereket, a szenteket és a bűnösöket. Úgy gondolom, önök közül sokan jártak már ősi bizánci templomokban, melyeknek a falait freskók vagy mozaikok díszítik, és megfigyelték, hogy nagyon gyakran a szentek alakjai sorokban vannak elrendezve egymás alatt. A felső sorban a próféták, alattuk az apostolok, még lejjebb a mártírok, majd a szentek és a szent életűek. Ugyanakkor az alsó sorban nincsenek alakok, mert azt a sort a templomban álló embereknek, az ott imádkozóknak kell elfoglalni, akik a szentekkel együtt részt vesznek a Szent Eukarisztia mennyei titkában. Kilépve az oltárból a tömjén füstölővel, a pap először a szenteket ábrázoló ikonokat tömjénezi, majd a hívőket, és ugyanúgy meghajol előttük, mint ahogyan az előbb a szentek előtt. Ezzel jelzi, hogy számára, ugyanúgy, mint az egyház és maga Krisztus számára, a hívők legalább annyira fontosak, mint a szentek, akik már osztoznak Krisztus mennyei dicsőségében. Isten szentjei már elérték céljukat, mi pedig még csak igyekszünk afelé. Az üdvösséghez vezető út pedig elképzelhetetlen az eukarisztia nélkül. Az egyházon kívül nincs üdvösség. Erről meg vannak győződve mind a katolikusok, mind az ortodoxok, bár magát az egyházat különböző módon határozzuk meg. Lehetetlen elképzelni az egyházat az eukarisztia nélkül. Így teológiánkban az egyház, az eukarisztia és az üdvösség fogalmai elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. Amikor az üdvösségről beszéltek, a görög atyák gyakran használták a teózis kifejezést, ami szó szerint átistenülést jelent. Az átistenülés nem annyira valamitől való megszabadulást jelent, legyen az ördögtől, bűntől vagy pokoltól, hanem inkább az Istennel való teljes egyesülést, amelynek eredményeként az ember isteni tulajdonságokat szerez. Azt valljuk, hogy Jézus Krisztusnak teljes mértékben mind isteni, mind emberi természete van. Ő nem félig ember és félig Isten, ő teljességgel ember és teljességgel Isten. Ennek leírásához a görög atyák még egy fogalmat használtak. A perichoresis szó szerint kölcsönös áthatolást jelent, arra célozva, hogy Krisztus emberi természete teljes mértékben átistenült, isteni természete pedig, ha szabad így mondanom, emberi lett. Azáltal, hogy magára vette az emberi természetet, a megtestesült Isten megszentelte azt. Közben az ő isteni természete is titokzatos módon kapcsolódik az emberi természethez. Feltámadva a halottakból és felmenve a mennybe, nem hagyta az ő testét itt a földön, ahogyan például a kígyó leveti a régi bőrét. Ellenkezőleg, emberi testében emelkedett fel mennyei dicsőségére, így felvitte a mennyekbe az egész emberiséget. Ezt a teológiai gondolatot az Úr mennybe menetele ünnepének szentelt ortodox énekek tükrözik. Többé nem fogom terhelni önöket komoly teológiával és nehéz görög szavakkal. A lényegre térek. Az ortodox egyház úgy véli, hogy az eukarisztia a leghatékonyabb eszköz a keresztény élet céljának eléréséhez, amelyet az átistenülés szó jelöl. Milyen módon? Amikor a szentáldozáshoz járulunk, Krisztus teste behatol a mi testünkbe. Az ő vére kezd keringeni az ereinkben. Nem csak az elménkkel és a szívünkkel, hanem a testünkkel is egyesülünk Krisztussal. Éppen úgy, mint ahogy magában Krisztusban az emberi természet teljessége, a test, lélek és szellem egyesült az Istennel, a mi emberi természetünk egésze is részt vesz az átistenülésben. Talán ez a legdöbbenetesebb különbség a kereszténység és más monoteista vallások között. Mindegyikük azt állítja, hogy ima, Isten tisztelet, Isten imádata és parancsolatainak teljesítése révén közel viszi az embereket az Istenhez. Azonban egyetlen vallás sem mer felajánlani az embernek olyan közösséget Istennel, amely teljes egységet jelentene vele és az isteni tulajdonságok megszerzését. Egy ilyen gondolat akár istenkáromlásnak is tűnhet néhány nem keresztény hívő számára, akik az egy Istent imádják. Viszont a mi számunkra, keresztények számára, ez jelenti teológiánk lényegét. Különböző kifejezéseket használhatunk, van, aki inkább a latint részesíti előnyben a göröggel szemben, de meg vagyok győződve arról, hogy mindannyian hisszük, lehetséges az ilyen közösség. Ez a fajta közösség talán valamiféle automatikus vagy mágikus módon valósul meg? elegendő-e részt venni a szent áldozásban, hogy az átistenülés állapotába kerüljünk? Nyilvánvalóan nem. Különben már szentekké váltak volna mindazok, akik Krisztus testében és vérében részesültek. A paradoxon abban van, hogy amikor Krisztus teste és vére behatol a mi testünkbe és vérünkbe, ő teljesen egyesül velünk, de mi nem mindig vagyunk képesek egyesülni vele. Ő bennünk van, de mi gyakran rajta kívül találjuk magunkat. Miért történik ez? Talán azért, mert a hétköznapi életben nem teljesítjük az ő parancsolatait. Talán azért, mert miközben a testünk ott van a templomban, elménk és szívünk messze van tőle. Talán azért, mert bűneink bevehetetlen falként elválasztanak bennünket Istentől. De lehet számos más oka is. Az ortodox hagyományt meglehetősen hosszú istentiszteletek, szolgálatok jellemzik. Az isteni liturgia 2-3 óráig is eltarthat. Számos himnusz és felolvasás, zsoltárok, magasztalások és lelki énekek. Mindennek nem az a célja, hogy megnehezítse az életünket, vagy fárasztóvá tegye számunkra az Isten tiszteletet. Egyszerűen csak időre van szükségünk ahhoz, hogy eltávolodjunk minden földi valóságtól, és belépjünk az isteni valóságba, valamint inspirációra, hogy mind elménkben, mind szívünkben oda emelkedjünk.
Thank you.
akik a kerubokat rejtelmesen ábrázoljuk, és az életet adó háromságnak a háromszor szent éneken zengjük, tegyünk most félre minden földi gondot. A fenti szavak, melyeket minden isteni liturgián eléneklünk, láthatóan szemléltetik az elme és a szív azon állapotát, melyet az eukarisztia bemutatása alatt kell elérnünk. De aközött, hogy mik is vagyunk, és hogy milyenekké vagyunk hivatottak válni, szakadék tátong, és valójában kevesen érik el az átistenülés állapotát. Túl magasztos a cél, és hogy elérjük, nagy lelki küzdelemre van szükség. Ennek ellenére ismerünk csodálatos példákat olyan szentekről, akik elérték ezt a célt, sőt, műveikben le is írták az átélt tapasztalatokat. Az egyik ilyen szent új teológus Simeon volt, aki a 10. század végén, 11. század elején élt. A költő és misztikus Simeon műveiben az isteni fény számos látomásáról mesélt. Szilárdan hitte, hogy az eukarisztia az, ami teljes mértékben egyesíti az embert Istennel, és átistenülté teszi őt. Erről így írt: megtisztulva a bűnbánat és a patakzó könnyek által, részesülve Isten isteni testében, én is Istenné válok e kifejezhetetlen egység révén. Az eukarisztiában, állította Simeon, ugyanolyan módon kerülünk közösségbe Krisztussal, ahogyan ő is közösségben van az Atyával. Az áldozás által a mennyei Atya fiaivá és Krisztus testvéreivé válunk, írta. És így magyarázta: Isten fia, aki emberi testet fogadott el tőlünk, cserébe saját istenségét nyújtja nekünk az ő átistenült teste által, ennek a cserének köszönhetően az ő rokonai leszünk. Az egyik himnuszban Simeon leírta, mi történt vele egyszer, amikor hazafelé tartott szerzetesi hajlékába. Látomása volt, de nem Krisztus látomása egyfajta látható alakjában. Az isteni fény látomása volt, amely nem kint világított, hanem az ő testén belül. Azt írta, hogy testének minden tagját áthatotta az isteni fény, és átistenítette Isten jelenléte. Krisztus tagjaivá válunk, és Krisztus a mi tagjainká. Karom is, lábam is Krisztus. Krisztus karja és lába pedig én vagyok. Megmozdítom a karomat, és a karom egészen Krisztus. Megmozdítom a lábamat, és íme ragyog, mint ő. Ne mondd, hogy Isten káromló vagyok, hanem fogadd el ezt, és hajolj meg Krisztus előtt, aki ilyenné tesz téged. Mert ha te is akarod, az ő test részévé válsz. És ilyen módon mindegyikünk tagjai Krisztus tagjaivá válnak, Krisztus pedig a mi testrészünké, és mi valamennyien istenek leszünk, és minden testrészünk egészen Krisztus lesz. Önök is értik, hogy ez nem valamiféle misztikus túlfűtöttsége a látomásába belefeledkezett konkrét embernek. Lényegében Simeon az eukarisztia rejtélyébe mélyen gyökerező élményéről próbált beszámolni nekünk, ami nem csak egyedül az övé, hanem az egész egyházé. Mi valamennyien istenek leszünk, ezt emelte ki, és nem tartotta valami rendkívülének a fény és az átistenülés saját tapasztalatát. Simeon meg volt győződve arról, hogy bárki átélheti ugyanezt, ha akarja. Simeon véleménye szerint az áldozásnak tudatosnak kell lennie, vagyis az áldozónak nem csak Krisztus valós jelenlétében kell hinni a szentségben, hanem lelki szemeivel szemlélnie kell őt, mint fényt. Azt írta: ha így részesülsz az isteni adományokból, az egész élet merő egy ünnep lesz számodra, sőt nem is ünnep, hanem ok az ünneplésre és csupa húsvét, átmenet a láthatóból az érthetőbe, ahol majd együtt leszünk Krisztussal, együtt uralkodunk Krisztussal. Ezzel zárom előadásomat, amelyben megpróbáltam nagy vonalakban felvázolni önök számára az eukarisztia ortodox értelmezését. Amit a liturgia, a vizuális művészet, az Isten tiszteleti énekek és az atyák teológiai művei közvetítenek. Nem állítom, hogy az ortodox egyházban mindenki eléri az átistenülést és szentté válik. Egyáltalán nem. Mi csak méltatlan őrzői vagyunk annak a gazdag hagyománynak, mely magától Krisztustól és az ős egyház atyáitól maradt ránk. Meg akartam osztani önökkel ezen értékek egy részét, és ezért a lehetőségért szívből jövő köszönetet mondok a kongresszus szervezőinek.
Mit hisz az Ortodox Egyház az eukarisztiáról? Az Ortodox Egyház feltétel nélkül hiszi, hogy az eukarisztiában kenyér és bor Krisztus valóságos testévé és vérévé változik, nem pedig csak a test és a vér szimbolikus ábrázolásává. Arról, hogy a keresztények már a legkorábbi időktől Krisztus valóságos és nem szimbolikus testének és vérének tartották az eukarisztia kenyerét és borát, Szent Justinius tanúskodik a már korábban idézett szavakkal. Ezt a táplálékot úgy vesszük, mint a megtestesült Jézusnak testét és vérét. Ő előtte antiochiai Szent Ignác vértanú II. Században írja le, hogy az eukarisztia megváltónk Jézus Krisztus bűneinkért szenvedett teste. Minden ősi liturgikus szertartásrend hangsúlyozza, hogy az eukarisztikus kenyér és bor az Úr Jézus Krisztus legdrágább teste és vére. Ez a részlet Nagy Szent Vazon liturgiájából származik. Megváltásunk valóságos teste és vére. Teológus Szent Gergely liturgiája. Krisztus szent teste és drága vére. Jakab apostol liturgiája. Krisztus valóságos teste és valóságos vére. Az örmény liturgia. Isten fiának legszentebb teste és vére. Római liturgia. Maga Krisztus ezt mondja, mert ez az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. A hívő egyesülése Krisztussal az eukarisztia során nem szimbolikus és képzelt, hanem igaz, valóságos és teljes. Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen adunk válaszokat. A mai műsor vendége Szegedi Szabolcs István diakónus atya volt. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta, a Budapesti Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!